Olvasmány Sámuel első könyvéből. Héli főpap bíráskodásának utolsó napjaiban történt, hogy a filiszteusok megtámadták a választott népet. Erre ők is hadba vonultak a filiszteusok ellen. A segítség kövénél ütöttek tábort, míg a filiszteusok Áfeknál táboroztak. A filiszteusok csatarendbe álltak Izraellel szemben. Nehéz küzdelem volt, és Izrael vereséget szenvedett a filiszteusoktól. A harcban körülbelül 4000 férfi esett el a csatamezőn. Midőn a nép visszatért a táborba, vezetőik tanácskozni kezdtek. Miért engedte meg Isten, hogy ma vereséget szenvedjünk a filiszteusoktól? Hozzuk el Silóból az Úr szövetségének szekrényét. Jöjjön közénk, és szabadítson meg ellenségeink kezéből. A nép követeket küldött Silóba. El is hozták onnan a frigy szekrényt, melynek tetején a seregek ura trónol a kerubok felett. Héli két fia, Ofni és Fineás kísérték az Úr szövetségének szekrényét. Amint megérkezett a táborba, az egész nép akkora örömrivalgásba tört ki, hogy még a föld is rengett belé. Amikor a filiszteusok meghallották az újongás zaját, tanakodni kezdtek. Mit jelent ez a nagy örömrivalgás a héberek táborában? Mihelyt megtudták, hogy az Úr szekrénye érkezett meg a táborba, rémülten mondták egymásnak, az ő Istenük itt van a táborban. Majd jaj veszékelni kezdtek. Jaj nekünk, mert nem volt ekkora újongás sem tegnap előtt. Jaj nekünk, hogyan szabadulhatnánk meg ennek a hatalmas Istennek kezéből. Hisz ő az az Isten, aki oly sok csapással sújtotta az egyiptomiakat a pusztában. De ti filiszteusok, legyetek bátrak és igazi férfiak, hogy ne kelljen szolgálnotok a hébereknek, mint ahogy azok nektek szolgáltak. Harcoljatok férfiakhoz méltó módon. Meg is ütköztek a filiszteusok, és úgy megverték az izraelitákat, hogy mindenki hazafele menekült. Igen nagy volt a vereség. 30 000 gyalogos esett el Izraelből. Héli két fia, Ofni és Fineász is a halottak között volt, sőt, a frigy szekrény is az ellenség kezébe került. Ez az Isten igéje.
Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így kérlelte, ha akarod, te megtisztíthatsz engem. Jézusnak megesett rajta a szíve, kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki, akarom, tisztulj meg. Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult. Jézus szigorúan ráparancsolt, azonnal elküldte, és így szólt hozzá, nézd, senkinek se szólj erről, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és tisztulásodért ajánld föl a Mózes által rendelt áldozatot bizonságul nekik. Ő azonban alig, hogy elment, mindenfelé hirdetni és híresztelni kezdte a dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett többé nyilvánosan a városba, inkább távolabbi, elhagyatott helyeken tartózkodott, mégis mindenünnen özönlöttek hozzá az emberek. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek! Az olvasmányban hallott történet Sámuel első könyvének elejéről való. Meglepő tehát, hogy Sámuelről egyetlen szót sem hallottunk ebben a részletben. Tudnivaló, hogy a bírák korát követő időszakot és a királyság megvalósulásának idejét öleli föl Sámuel első és második könyve. Noha Sámuelnek, az utolsó bírónak a történetét is magában foglalja, meg az első két királyét, Saulét és Dávidét, valójában nem a személyek ennek a két könyvnek a főszereplői, hanem maga a királyság intézménye. A leírás középpontjában az áll, hogyan lett a törzsi kezetek között laza szövetségben élő zsidók népe egy állammá, egy szervezett és vezetővel rendelkező országgá. Ábrahám időszaka még egy család történetét adja elénk. Ez a nagy család Egyiptomban 450 év alatt vált egy nagy lélekszámú népességgé, amelyet Mózes vezetésével fogott egybe, és így jutottak saját földjükhöz, ami az országnak még akkor nem volt nevezhető, Isten vezetésével. A vérségi kötelék, valamint az egy hit tartotta össze a törzsek szomszédságát. Földjük már volt, így a következő időben országá kellett válniuk. Ezt követelte meg az állandó veszély, amely a környező népek törzsek részéről fenyegette őket. Hol itt, hol ott támadtak rájuk, fosztották ki őket. Így elsősorban az Isten által megsegítőként rendelt bírók szabadították fel őket, de egy-egy szomszédos testvértörzs segítségét is kellett kérniük. A helyzetük azonban egyre bizonytalanabb lett, főként a nyugatról támadó erős nép a filiszteusok miatt. Szükség volt valamiféle szervezett és állandóan készen álló védelemre, amit viszont csak egy kiépített államszervezet adhatott meg. Ezért kellett, felhagyva a viszonylagos függetlenséggel, a törzseknek országgá, egy vezetés alatt álló királysággá válnia. Ezt a folyamatot írja le ez a két könyv. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy Sámuel könyvei nem valamiféle történelemkönyvek, nem az a céljuk, hogy az eseményeket pontosan rögzítsék, hanem teológiai céljuk van. Isten jóságát mutatják be, amivel népét irányította. Itt tehát Isten és az ember együttműködéséről van szó. Ebben pedig éppen azért, mert az ember bűnre hajló, nem csupán nagyszerű események szerepelnek, hanem bűnök és büntetések is, de mégis olyan dolgok, amelyek előbbre viszik Izrael népének történelmét és sorsát. Meglepő lehet ezt hallani egy ilyen tragikus eseménnyel kapcsolatban, mint a filiszteusok hatalmas győzelme, sőt a Fridláda elveszítése. Így, kiragadva az összefüggésekből, valóban nehezen magyarázható a leírt eset. Csak hogy az előzmények magyarázatul szolgálnak arra, hogy jutott ilyen helyzetbe Isten népe. Héli főpap ugyanis gyengekezű bíró volt, aki Silóban, a Szent Sátornál tartózkodva intézte Izrael ügyeit, a hozzáfordulók kéréseit, peres ügyeit. A papi szolgálatot két fia intézte, de egyáltalán nem papi lelkülettel. Valójában nem az urat szolgálták az oltárnál, hanem a maguk kényelmét és bőségét keresték. Egyáltalán nem a törvény szerint jártak el az áldozatok bemutatásánál, hanem kényük kedvük szerint válogattak az áldozatnak szánt adományokból a maguk számára. Igyekeztek jól megélni az Istennek szánt adományokból, Héli főpap pedig mindezt eltűrte. Így a bíráskodása egyáltalán nem szabadságot vagy biztonságot hozott Izrael népének, inkább veszedelembe sodorta őket. Hát ez a mai történet pontosan ezt írja le. Izrael számára állandó veszedelmet jelentett a tengerparton élő nép a filiszteusok. Kereskedelmük révén gazdagabbak is voltak, és fejlettebb fokon álltak, mint a zsidók. Ez a fegyverzetükben is megmutatkozott, majd Dávid történeténél derül ki világosan ez. Még a filiszteus harcosok páncélban harcolnak, és jól föl vannak fegyverkezve, addig a zsidóknál csak Saul királynak volt páncélja. Dávid pedig nevetség tárgya volt az ellenfélnek, amikor bottal és paritjával állt ki a páncélos vitéz ellen. Tény az, hogy ez a partmenti nép bőségesen kihasználta erőfölényét, és rendszeresen rabolta Izrael terményeit és állatait. Ez az állandó zaklatás torkolott végül ebbe a háborúba. A zsidók megpróbálták megvédeni a javaikat, és igyekeztek fölvenni a harcot a maguk szerényebb lehetőségei szerint. Nem csoda, hogy vereséget szenvedtek ettől a harcias és harcedzett néptől. Az egyetlen reménységük az maradt, ami a történelmük során már oly sokszor segített rajtuk, és megmaradásukat biztosította. Istenhez fordultak, de nem igazán könyörgőimával, hanem azzal az öntudattal, hogy Isten kénytelen segíteni rajtuk, hiszen ők Isten népe, tehát nem veszhetnek el, mert az ő vereségük egyben az Isten veresége is lenne. Ezzel a vakmerő bizalommal készültek az újabb összecsapásra. Elhozatták a csatatérre a frigyládát, mint egy magát Istent is csatasorba állítva, hogy győzelemhez juttassa őket. A hatalmas üdvrivalgás a vesztes sereg körében éppen ezt az elvakult bizalmat mutatta. Úgy gondolták, ha Isten velünk, ki ellenünk. Ugyanezt a fölkiáltást használja Szent Pál a rómaiakhoz írt levélben. Csak hogy ott egészen mások az előzmények, hiszen az apostol korábban azt mondja, tudjuk, hogy az Isten szeretőknek minden javukra szolgál, azoknak, akiket rendelése értelmében szentségre hívott. Az apostol tehát szentségről beszél, vagyis Isten parancsainak tökéletes megtartásáról. Arról, ha valaki számára az Isten szeretete nem üres szó, hanem buzgóság és engedelmesség. Azokról tehát, akik mindent megtesznek a maguk részéről, amit csak ember tehet, hogy teljesítse Isten akaratát. Őket valóban segít Isten. Ők joggal mondhatják, ha Isten velünk, ki ellenünk. De egy olyan helyzetben, ahol éppen az Isten tiszteletet éri a legsúlyosabb sérelem, ott hogyan feltételezhetni az ember, hogy segítséget várhat Urától, Istenétől. Bátran mondhatjuk, hogy arcátlanság volt a főpap két fiától, hogy ők kísérték a fegyszekrényt a csatamezőre. Jelenlétük a hivataluknál fogva garantálta volna Isten segítségét, ám éppen az övék, akik oly kevésre becsülték az Isten imádását, ez a vereség. A filiszteusok félelme jogos volt, hogy a zsidók istene fog harcolni ellenük. Ez a félelem talán nagyobb hódolat volt Isten előtt, mint a zsidók áldozatai és fohászai. Ez a félelmük a korábbi eseményekre utal, mégpedig arra az időre, amikor Józsué vezetésével elfoglalták a nekik ígért földet a zsidók. Jerikó csodálatos elfoglalása után már híre ment az ott lakó népek között, hogy a zsidókért Istenük harcol. Ha Jerikót ledöntötte, akkor ki tudna ellenállni az ő hatalmának? Talán ezek az emlékek, ezek a hagyományok élettek föl most a filiszteusokban. Az, hogy a Szentíró inkább az egyiptomiak pusztulását hozza fel emlékül, inkább a zsidók sokszor fölidézett hagyományát mutatja. Hiszen akár Mózes, akár a későbbi próféták elsősorban az egyiptomiak kezéből való szabadulásukkal bizonyították a nép előtt, hogy Isten mennyire szereti őket. Ez volt a bizalmuk igazi alapja. Ha onnan kiszabadultak egy hatalmas birodalom fogságából, ahhoz képest minden egyéb veszély szinte semmiség, bízhatnak Isten hatalmában. Itt tehát a Szentíró szerkesztői működése mutatkozik meg. A saját népének szánta ezt az írást, és ezért az ellenség félelmét inkább egy olyan okkal magyarázza, ami a zsidók számára ismerősebb és érthetőbb volt, és ami a hagyományuk alapját adta. Ez a történet folyamatosságát és lényegét igazán nem töri meg, de a zsidóknak érthetőbbé teszi azt a mondani valót, amiért ez a történet belekerült a királyság kialakulásának eseményei közé. A győzelmet nem adta meg Isten a zsidók seregének, és büntetésül a két papfiú is meghal a csatában, de még maga a Fritz szekrény is hadizsákmány lesz. A későbbiekből aztán kiderül, hogy Isten, aki otthagyta a hálátlan népét, azért mégis a zsidókat tartja választottjainak, és csodálatosan visszamegy hozzájuk. A történetnek nem is annyira történelmi, hanem erkölcsi tanítása a fontos. Elsősorban azt mutatja meg, hogy az első parancsolatot minden szempontból komolyan kell vennünk. A szövetség nagy ajándék Isten népe számára, de ezért tennivalója is van, Istenét valóban szívből és teljes erővel kell imádnia. Ennek külső megnyilatkozása pedig az áldozatok és a szertartások lélekkel való fölajánlása. Egy igen komoly másik tanítás az elöljárók felelősségére figyelmeztet. Feladataik lelkiismeretés és becsületes teljesítése nem csupán kötelesség, hanem az egész népért való fáradozás. Akár a jó példájuk, akár a közösségért végzett hivataluk a legteljesebb odaadást kívánja meg. Ahogy a latin mondás állítja, corruptio optimi pessima, a legjobbak bukás romlása a legrosszabb dolog. Íme, itt is ártatlan katonák vesztek el a főpap és fiainak bűnei miatt. A harmadik tanulság ennek a történetnek, az ember hajlamos arra, hogy a kudarc esetén Istent vádolja, ahogyan itt is történik. A kérdés, miért engedte meg Isten ezt a vereséget? Ez nem valamiféle önvizsgálat volt, hanem inkább szemrehányás Istennek. Győzelmet vártak volna az ő oltalma alatt, helyette súlyos vereséget szenvedtek. A kudarc mindig okulásunkra és javulásunkra kell, hogy szolgáljon. Isten nem a szenvedéseinket akarja, hanem azt, hogy jobbak legyünk, figyelmesebbek és alaposabbak, vagyis valóban teljes szívvel imádjuk őt. Amen.
Lelkiségi óránkban Kírer Imre atya magyarázta a nap evangéliumát.